Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadtam meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az Európai Törvényszék megsemmisítette a bizottság azon határozatát, amely megtagadta a New York Times újságírójától azt, hogy hozzáférést kapjon az Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti SMS váltáshoz. 2 hónap és 8 nap fellebezési lehetőség van a bírósághoz, de már csak jogkérdésben. Mi a jelentősége ennek a törvényszéki ítéletnek az Európai Bizottság esetében?
Ennek az ügynek két szempontból is nagy jelentősége van. Az egyik egy szigorú értelemben vett jogi kérdés, ez a bizottság működésének az átláthatósága. Az Európai Unió szabályai alapján az európai intézményekben keletkezett dokumentumokat, azokat főszabály szerint nyilvánosságra kell hozni. És abban az esetben, hogyha ez nem lehetséges, akkor jogszabály által meghatározott feltételeket kell bizonyítani ahhoz, hogy megtagadható legyen. Ugye nagyon sok egyébként jogászok szempontjából érdekes kérdés merült fel, hogy mondjuk egy szöveges üzenet SMS-ben vagy valamilyen mobil applikációban váltott üzenet az dokumentumnak minősül-e egyáltalán. Ennek a dokumentumnak a tartalmát milyen szempontok alapján lehet elzárni a nyilvánosság előtt, és így tovább. Ez egy nagyon érdekes jogkérdés, és végül is úgy tűnik, hogy a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy ezek a szöveges üzenetek is dokumentumnak minősülnek, ezeket a szöveges üzeneteket is ugyanúgy kell kezelni, mint a hagyományos hordozókon megjelenő adatokat, ugyanúgy kell bizonyítani, hogy ezek a közérdek milyen alapon lehet ezt megtagadni, hogy nyilvánosságra hozzák, és hát a törvényszék úgy állapította meg, hogy a bizottság ugye először tagadta, hogy ezek az üzenetek egyáltalán léteznének, az eljárásban elég faramuci módon később elismerte, hogy de ezek mégis léteznek, akkor a bíróság előtt viszont a bizottság nem tudta érdemlegesen bizonyítani azt, hogy milyen szempontok alapján engedte, hogy ezeket az üzeneteket megsemmisítsék, vagy töröljék, vagy milyen szempontok alapján zárta ki a nyilvánosságot. Szóval formálisan nézve az a helyzet, hogy a bizottságnak hozni kell egy új határozatot, mert a bizottságnak azt a határozatát, amivel megtagadta ezeknek az üzeneteknek a nyilvánosságra hozatalát, ezt a határozatot a bíróság megsemmisítette, és a bizottságnak vagy fellebbeznie kell a döntéssel szemben, vagy hozni egy új határozatot, ami a bíróság ítéletének megfelel.
De a törvényszék azt mondja, hogy jogkérdésben lehet fellebezni. Ez azt jelenti magyarán, hogy találnia kell a bizottságnak egy olyan Európai Uniós szabályt, ami megalapozza azt, hogy miért törlődtek az SMS-ek?
A bizottságnak, ugye én nem akarok jogi tanácsokat adni a bizottságnak, ez nem az én dolgom, de adott esetben a jogkérdés az olyan elvi jelentőségű kérdés jelent, hogy a bíróságnak, ami fellebbviteli fórumon jelen esetben a törvényszéknek, a bíróságnak lehet más elképzelése arról, hogy mondjuk ezek a szöveges üzenetek, ezek ugyanúgy hordozóknak tekinthetők, mint egy papír alapú dokumentum, vagy mint egy egyéb elektronikus adathordozó. Tehát a bíróság mondhatja azt, hogy az SMS-es üzenetek azok nem minősülnek ilyennek, vagy mondhatja azt, hogy elegendő a, mondjuk a bizottság elnökének a személyes döntése ahhoz, hogy ezekről az üzenetekről eldönthesse az, hogy ez közérdekre igénytartó dokumentum, ezt nyilvánosságra kell hozni, vagy nem. Tehát nagyon sok jó kérdés van ebben az ügyben, amivel először foglalkozott az Európai Unió Bírósága, tehát ez a jogászok számára egy nagyszerű homokozó, ahol még akár hosszú évekig lehet ezeket a kérdéseket boncolni, de innen a jogkérdésről én ráfordulnék ennek a politikai tartalmára, mert ez szerintem Magyarország és az Európai Unió szempontjából talán még fontosabb, mint önmagában az, hogy a szöveges üzenet az adathordozó-e vagy sem, vagy dokumentumnak minősül-e a közérdekű adatok nyilvánossága szempontjából. Ugye azért emlékezünk vissza, ez az ügylet, ez 2021-ben köttetett, magát a megállapodást 21 májusában véglegesítették. Itt az Európai Unió történetének legnagyobb közös beszerzéséről van szó. Itt 1,8 milliárd vakcináról van szó, alsó hangon 30-40 milliárd euró értékben, amit az Európai Uniós tagállamok a bizottság koordinálásával és a bizottság által képviselve közösen szereztek be. És annak idején, már ez lassan 5 éve, annak idején ez óriási politikai vita tárgya volt. Ugye, talán a hallgatók emlékeznek még arra, hogy hihetetlen nyomás alatt volt például Magyarország, hogy kizárólag az uniós közös beszerzésen keresztül szerezzen be vakcinákat, más vakcinákat, például orosz vagy kínai vakcinákat ne szerezzen be. Óriási nyomás alatt voltak azok az állampolgárok, akiket nem ezekkel a vakcinákkal, hanem mondjuk orosz vagy kínai vakcinákkal oltottak be.
Kampányoltak, hogy az rossz.
Kampányoltak, hogy az rossz, és talán emlékezzenek arra, hogy ezek a személyek még utazási korlátozás alá is eshettek. Tehát a tagállamok megtagadhatták azoknak a személyeknek a belépését a területekre, akiket nem a közösen beszerzett vakcinákkal, hanem más vakcinákkal oltottak be, ami nyilvánvaló állampolgársági alapon történő diszkrimináció. És elmondhatatlanul brutális, agresszív módon próbálták Magyarországot belekényszeríteni abba, hogy csak és kizárólag közös beszerzésen keresztül lehessen ezeket a vakcinákat beszerezni. És ugye ilyen az Európai Unió történetében ilyen előzmény nem volt. Ez az első terület, ahol azt mondta a bizottság, hogy én a tagállamok nevében akarok bizonyos létfontosságú termékek beszerzéséről tárgyalni a tagállamok nevében, és utána elvárom a tagállamoktól, hogy az általam letárgyalt szerződéshez csatlakozzanak, és abból a szerződésből adódóan magukra nézve kötelezettséget vállaljanak. Ugye, és utána a bizottság kommunikációja az volt, hogy ez egy egyértelmű sikersztori, az európai beszerzés az rendkívül sikeres volt, és ezt az európai beszerzési módszert, ezt más területekre is ki kell terjeszteni, például a földgázra. Azt mondta az Európai Bizottság, hogy most onnantól kezdve, hogy ez a vakcina beszerzése sikeres volt, akkor milyen jó lenne, hogyha mondjuk a bizottság tárgyalna a közös földgáz beszerzésre a tagállamok nevében, és hasonló módon történ a szerződés kötés és a végrehajtás, mint a vakcina esetében. Most a mi értelmezésünk szerint, amit a bizottság tett a vakcina beszerzés kapcsán, az azt eredményezte, hogy indokolatlanul drágán, későn, és először indokolatlanul kevés, utána pedig indokolatlanul nagy mennyiségben álltak vakcinák rendelkezésre. Tehát én azért azt mondanám, hogy ez a vakcina beszerzési történet a bizottság részéről, ez messze nem egy sikersztori, és úgy visszatekintve nem hiszem, hogy ezzel lehetne indokolni, hogy ezt a megoldást más területekre is kiterjesszük. De most már azt is látjuk, hogy nem csak eredményében volt ez megkérdőjelezhető, hanem úgy tűnik, hogy az eljárás is legalábbis súlyos hiányosságokban szenvedett, az átláthatóság, a transzparencia tekintetében. Ez nem az első úgy, ami ezt megkérdőjelezi. Voltak már olyan perek, ahol ezeknek a vakcina beszerzési szerződéseknek a nyilvánosságra hozatalát kérték, és a bizottság ennek először nem tett eleget, később pedig olyan formában tett eleget, hogy üzleti titokra, meg személyiségi jogok védelmére, meg még a jóisten tudja mire hivatkozva, ezeknek a szerződéseknek az érdemi elemét kitakarták, tehát valójában a tényleges üzleti feltételekről a nyilvánosság nem szerezhetett tudomást. És most már azt is tudjuk, hogy a tárgyalás az szöveges üzenetek váltásán keresztül történt jelentős részben, hogy milyen jelentős részben azt nem tudjuk, mert ugye ezeknek a szövegeknek a tartalmát nem ismerjük. De ezeket a bizottság valamiért nagyon nem akarja nyilvánosságra hozni. Most ezek után azt mondani, hogy jó döntés volt az, hogy a tagállamok ilyen létfontosságú kérdésben ezeket a döntéseket a bizottság kezébe tették le, és hogy ezt ki kellene terjeszteni más területekre is, ez legalábbis megkérdőjelezhető. Ez szerintem egy nagyon komoly politikai hozadéka ennek az eljárásnak.
Valamilyen szabályozás arra, hogy a személyes informális tárgyalásoknak mi az észszerű határa a bizottság esetében, mert az üzleti életben mindenhol van ilyen, hogy egyszerűen nem lehet minden nyilvánosságra hozni, mert verseny van.
Igen, de abban az esetben, hogyha üzleti tárgyalásokról beszélünk, ott a nyilvánosság az abban a körben, amilyen körben érvényesülni kell, az érvényesül. Ugye, amikor egy cég üzleti tárgyalásokat folytat, akkor mondjuk az ügyvezető vagy a tulajdonosok felé teljes elszámolással tartozik. Tehát nyilvánvalóan az ügyvezető és a tulajdonosok ezeknek a tárgyalásoknak a tartalmával tisztában vannak. Most tekintsük a bizottságot úgy, hogy ennek a bizottságnak az ügyvezető és tulajdonosai az európaiak. És nyilvánvaló, hogy az európaiak, és az Európai Uniós tagállamok, mint a bizottságnak politikai értelemben vett előjárói, azoknak jogukban áll tudni azt, hogyha a bizottság és néhány tagállam óriási vehemens nyomására a kezébe tett bizonyos jogosítványokat, akkor az alapvető, hogy legalább a tagállamok és bizonyos szinten az európai polgárok irányába elszámol azzal, hogy ezzel a mandátummal hogyan élt. De azt mondja a bizottság, hogy nagyon jó ötlet volt, hogy rám bíztátok ezeknek a vakcináknak a beszerzését, és nektek ennek megfelelően semmit nem fogok elárulni arról, hogy hogyan tárgyaltam, mikor tárgyaltam, kivel tárgyaltam, és a tárgyalásnak az eredményeképpen milyen megállapodás született. Tehát szerintem ez tarthatatlan.
Tagállami szintre le lehet vetíteni az analógiát? Mondjuk egy állampolgárainak van lehetőségük arra, hogy a kormányuk által folytatott tárgyalásokba olyan szinten lássanak bele, mint a tagállamok egy bizottsági tárgyalásba?
Ja, a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos magyar szabályozás az lényegesen szigorúbb, mint azok a standardok, amiket a bizottság magára nézve kötelezőnek fogad el. Ja, arra hivatkozva, hogy valamely dokumentum nyilvánosságra hozatala személyes adatokat tenne a közösség számára elérhetővé, nagyon szűk körben lehet ezeket a szerződéseket kitakarni. Tehát igazából csak a konkrét személyadatokról van szó. Most abban az esetben, hogyha ez költségvetési tételeket, kifizetéseket érint, akkor nyilván az az összeg, meg azok az alapvető szerződési feltételek, azok nyilvánosságra kell, hogy kerüljenek. Ugye a magyar bírói gyakorlat is ebbe az irányba megy el, és látjuk, hogy azok a szerződések, amiket az állami szervek kötnek, ezek a szerződések, ezek szokás szerint az interneten vagy egyéb formában elérhetők.
De az előkészítés folyamatában van mód ugyanígy beletekinteni, mint amit most az Európai Bizottságtól követelünk?
Abban ugye a gyakorlat az, és az Európai Bíróság gyakorlata ezt megerősíti, hogy az előkészítő dokumentumok mindaddig, amíg az eljárás vagy a tárgyalási folyamat zajlik, addig nem nyilvánosak. Ugye onnantól kezdve viszont, hogy a tárgyalási folyamat lezárul, tehát elvileg az előkészítő dokumentumoknak a tárgyalásra magára nincsen kihatása, ha nyilvánosságra kerülnek, akkor valamilyen más körülményre, valami rendkívül súlyos körülményre hivatkozva lehet csak megtagadni ezeknek a nyilvánosságra hozatalát. Ugye ezek a szerződéskötés megtörtént, ezek a szerződések már részben teljesítésbe is mentek, tehát valamivel meg kellene indokolni, hogy miért nem lehet ezeket nyilvánosságra hozni.
És akkor visszajutottunk az SMS-ek kérdéséhez, hogy ez dokumentum vagy nem dokumentum.
Meg hogy egyáltalán megvizsgálta-e valaki azt, hogy ezekben a dokumentumokban olyan tartalom van-e, aminek a nyilvánosságra hozatala valamilyen ok miatt megtagadható lenne. Ugye azért érdemes megnézni azt a tárgyalást, ami ezzel kapcsolatban Luxemburgban zajlott, hogy ezek a tárgyalások nyilvánosak, és vagy a helyszínen, vagy videófiden keresztül megtekinthetők, és ott azért ez egy burlesque filmbe illő jelenet volt, amikor a bizottság jogi képviselője ugye először azt a pozíciót vitte, hogy ezek az üzenetek nem is léteznek, aztán ilyen faramuci módon elismerte, hogy mégis léteznek, de arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy akkor ezek milyen alkalmazáson keresztül születtek, hol történt az üzenetváltás. Nem teljesen világos, hogy akkor megvizsgálták-e mondjuk a bizottság elnökének a mobiltelefonját, őt milyen alkalmazásokon, milyen szöveges üzenetváltás zajlott, azokat a szöveges üzeneteket valaki elolvasta-e, akkor ki döntötte el ezt, hogy ezek nem kerülhetnek nyilvánosságra, ha igen, akkor miért nem, miért maguk egészében, részleteiben ezek miért nem nyilvánosságra hozhatók. Tehát úgy tűnt, hogy a bizottság célja az volt, hogy teljes homályban tartsa a nyilvánosságot arról, hogy ezek a szöveges üzenetek egyáltalán léteznek-e, homályban tartott őket, hogy még mindig megvannak-e, azért nincsenek meg, már valaki kitörölte, vagy azért, mert automatikusan törlődtek, vagy azért, mert már a telefon sincs meg, vagy azért, mert mosogatás közben valaki belejtette a mosóteknőbe, és most már a telefon meghibásodott, és nincs többi. Tehát az egész magatartása a bizottságnak arra irányult, hogy lehetetlenné tegye azt, hogy megtudják az európai polgárok és a tagállamok, hogy valójában mi is történt a Pfizer vezető és a bizottság elnöke között ebben a kérdésben. De még egyszer mondom, politikailag az a probléma ezzel, hogy a bizottság ezt a közös vakcinabeszerzést egy precedensként akarja felhasználni arra, hogy más területeken is ilyen jogosítványokat szerezzen, és hogyha azt látjuk, hogy az első alkalommal a bizottság ezt a jogosítványát hogyan gyakorolta, akkor legalábbis kétségeket kell, hogy érezzünk azzal kapcsolatban, hogy ez a jó út előre.
Még egy utolsó kérdés, hogyha a bíróság, ahova lehet fellebezni, a bizottság javára dönt, akkor ezt a precedenst a bizottság tovább fogja vinni, ha pedig ellenére dönt, akkor lesz egy tiszta helyzet, és akkor ezt a precedenst nem viheti tovább, nem tárgyalhat a továbbiakban így?
Az én megítélésem szerint, hogy jogkérdésekben nyilván a bíróság döntése precedensként fog szolgálni, de az beláthatatlan következményekhez vezetne, hogyha azt mondaná a bíróság, hogy ezek a szöveges üzenetek, ezek nem minősülnek dokumentumnak, mert innentől kezdve bármely európai intézmény mondhatná azt, hogy akkor ennek megfelelően az a követendő gyakorlat, hogy minden tárgyalást ilyen szöveges üzeneteken keresztül fogok bonyolítani, és utána majd ezeket kitörlöm, de hát vagy ki se kell törölni, mert a bíróság döntése alapján ezek a dokumentumok, ezek jogi értelemben valójában nem is léteznek, és akkor onnantól kezdve minden transzparencia szabályozás, amit az intézmények működésével hozunk, az kikerülhető lesz, hogyha nem papíron, hanem telefonon, SMS-ben intézzük az ügyeket. És képzeljük el ennek az analógiáját a tagállamokra nézve, hogyha lenne egy olyan általános bírói gyakorlat, hogy mondjuk ezek a, ez, az, a, az az üzenetváltás, ami nem papíron vagy nem e-mailben történik, az valójában nem is üzenetváltás, és akkor az állami működés jelentős részét át lehetne tenni mobiltelefonokra, és onnantól kezdve az a választópolgárok számára elérhetetlenné válik.
Ukrajna. Tárgyalás lesz Isztambulban, de a legfrissebb hírek szerint sem Vladimir Putyin, sem Donald Trump nem lesz ott ezen a tárgyaláson. Ilyen körülmények között az Európai Unió várhat-e valamit ettől a fordulótól, vagy nem?
Az Európai Unió ezeknek a tárgyalásoknak eddig sem volt részese. A partvonalon kívülről nézte, hogy mi történik, időnként megfogalmazta az elvárásait, időnként egyedül, időnként bizonyos szereplőkkel közösen, de úgy tűnik, hogy hagyományos kibic funkciót vett fel, időnként minősítette a részvevőket, bekiabálta, hogy szerinte ki mit csinál jól, ki mit csinál rossz, és mit kellene csinálni, de egyébként a játéktéren az Európai Unió részvétele nélkül folyt. Most az, hogy ezek nyilván a tárgyalás mögött milyen dinamika van, ki vesz részt rajta, ki nem vesz részt rajta, ezt ugye kívülről nézzük, ennek megfelelő véleményünk lehet, de úgy látom, hogy nagy befolyása az Európai Uniónak ezekre a tárgyalásokra jelenleg nincsen.
Az Európai Unióhoz való gyors ukrán csatlakozás lebegtetésének, tényének, ígéretének van hatása a tárgyalásokra, vagy nincs?
Azt tudjuk, hogy az európai intézmények és néhány tagállam az Ukrajna-Európai Uniós tagságának tulajdonít jelentőséget a rendezés szempontjából is. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy Ukrajna-Európai Uniós tagsága az egyfajta pót biztonsági garancia, ami azt a helyzetet hivatott kezelni, hogy belátható időn belül Ukrajna nem lesz a NATO-nak a tagja, mert ezzel kapcsolatban az Egyesült Államok és számos NATO tagállam már nyilatkozott. Tehát az a biztonsági garancia, amit Ukrajna NATO tagként kaphatna, az a biztonsági garancia az nincsen. És vannak, akik úgy gondolják, hogy Ukrajna számára ez egy kisegítő megoldás lehet, az Európai Uniós tagságból is következnek bizonyos szolidaritási kötelezettségek, az alapszerződés erről nyilatkozik, hogy a tagállamoknak abban az esetben, hogyha egy másik tagállam területét fegyveres támadás ér, akkor kötelesek valamennyi rendelkezésre álló eszközükkel ezt a tagállamot támogatni. Tehát ilyen szolidaritási klauzula az Európai Unióról szóló szerződésben is van.
Katonai eszközökkel is?
Ugye ez egy jogi értelmezési kérdés. Ugye a hivatalos dogma szerint az Európai Unió az nem egy katonai együttműködési szervezet, ennek nem célja katonai segítségnyújtás, vagy egyfajta biztonsági garancia rendszernek a kialakítása. De én azt látom, hogy az utóbbi időszakban elég sok olyan tabu megdőlt az Európai Unió jogát illetően, amiről korábban úgy gondoltuk, hogy ez lehetetlen. Például az európai integráció kezdeteitől fogva az volt az alapvetés, hogy közvetlen katonai beszerzéseket az Európai Unió költségvetésén keresztül nem lehet finanszírozni, mert hogy az Európai Unió nem egy katonai együttműködési szervezet. Ezért van az, hogy az Euratom, az Európai Atomenergia Ügynökség együttműködés és kizárólag a nukleáris energia békés célú felhasználására terjed ki. Tehát mindenfajta katonai együttműködés, katonai finanszírozást azt hermetikusan elzártak az Európai Unió intézményeiről, de az orosz-ukrán háború kitörése óta ez a tabu, ez minden elemében megdőlni látszik. Az Európai Unió költségvetéséből direkt katonai támogatás is finanszírozható, az Európai Unió költségvetéséből nyújtható olyan támogatás például Ukrajnának, amit egyébként katonai célokra is föl tud használni direktben vagy áttételesen. Tehát ez úgy látszik, hogy ez a tabu megdőlt. Ezért ennek a passzusnak az értelmezés, hogy mit jelent az, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel köteles támogatni a tagállamot, ez mindig az európai intézmények értelmezési gyakorlatától függ. És az értelmezés az végső soron az Európai Unió bíróságának a kezében van, és én ezt ma nem tudom bizonyossággal állítani, hogy mondjuk 2-3 év múlva ennek a passzusnak olyan értelmezést ad az Európai Unió bírósága, mert ez már ugye nem a tagállamok kezében van innentől kezdve, olyan értelmezést ad az Európai Unió bírósága, amire most nem is gondolnánk, mert az Európai Unió bírósága számos olyan passzusnak, a bizottság és a tagállamok számos olyan passzusnak olyan értelmezést adtak, amiről néhány évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy ez lehetetlen.
Nagyon szélsőséges esetben mondhatja az Európai Unió bírósága, hogy úgy kell értelmezni a passzust, hogy tessék menni katonának harcolni Ukrajnába, ha ott valami konfliktus van újra.
Én ezt ilyen nagy általánosságban ezt nem tudom kimondani, de ugye a passzus az úgy szól, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel köteles támogatni azt a tagállamot, amelynek a területét fegyveres támadásért. Most ha ez a tagállam kér az Európai Uniótól és a tagállamaitól bizonyos segítséget, és mondjuk ezt az Európai Unió intézménye vagy a tagállamok megtagadják, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy ez a passzus, ez jogilag kikényszeríthető-e, ez egy jogkérdés, de ezt megint nem a tagállamok fogják eldönteni, hanem az Európai Unió Bírósága. Az, hogy van-e rendelkezésre álló eszköz, mit jelent, ez megint egy értelmezési kérdés, de ezt már nem a tagállamok fogják eldönteni, hanem az Európai Unió Bírósága.
Az Európai Unió intézményeiben többségben van az Ukrajna gyors csatlakozását erőltető segítő álláspont, az európai országok vezetésében többségben van ez az álláspont?
Az Európai Bizottságnak az a hivatalos álláspontja, ez ugye a legfelsőbb szintről elhangzott, hogy az a cél, hogy Ukrajna 2030-ra csatlakozzon az Európai Unióhoz.
Ez van dokumentumról olvasható.
Ez olvasható. Az is elhangzott, nem egy, hanem több helyről, ideértve a bővítési biztost, vagy a külpolitikai főképviselőt is, hogy az európai intézmények azok teljes gőzzel dolgoznak azon, hogy ez megtörténhessen. Ugye elhangoznak számok a bővítési biztos részéről, például, hogy hány munkatársa dolgozik kizárólag azon, hogy ez a folyamat Ukrajna részéről teljesedésbe mehessen. De hogyha megnézem azt, hogy hogyan kezeli a bizottság a csatlakozási folyamatot összehasonlítva más tagjelöltek csatlakozási folyamatával, tehát hogyan dolgozik az úgynevezett klaszterek és fejezetek áttekintésén, hogyan akarja időzíteni azoknak a megnyitását, ugye az év végéig az összes klasztert és fejezetet meg akarja nyitni az Európai Bizottság, ami példátlan lenne a bővítési folyamatok történetében. Ebből az látszik, hogy ez az apparátus, ez az intézményrendszer, ez valóban úgy dolgozik, hogy Ukrajna 2030-ra az Európai Unió tagja legyen. Tehát ez nem csak politikai kommunikáció, ez az európai intézmények eljárása és cselekvése alátámasztja. Tehát úgy pörög a gépezet, hogy ha nem lenne politikai ellenállás, például Magyarország részéről, akkor ez az eddigi menetrend szerint teljesen reális várakozás lenne, hogy Ukrajna 2030-ra csatlakozzon. Politikai ellenállás az Magyarország részéről van, ez nyilvánvaló, és más tagállamok részéről is számos aggály fogalmazódik meg a tekintetben, hogy jelen körülmények között egyáltalán értelmesen beszélgethetünk-e Ukrajna Európai Uniós tagságáról. És nem csak a tagállamok részéről, hanem az európai polgárok részéről is. Én egyre több felkérést kapok más tagállamokból, meglepő módon ifjúsági szervezetektől, fiataloktól, akik azt kérik, hogy menjek el oda, és beszélgessek velük arról, hogy Ukrajna csatlakozásának mi a realitása, milyen hatása lenne az európai integrációra, az ő tagállamukra, mert ez a fajta politikai diskurzus, ez a beszélgetés, ez más tagállamokban nagyon nagy nehézségekbe ütközik, ez a vita, ez le van folytva, erről nem lehet értelmes párbeszédet folytatni. Én tegnap Olaszországban voltam, de utazok Belgiumba, Franciaországba, más tagállamokba is hívtak, hogy erről kezdődön egy nyílt és őszinte párbeszéd az Európai Unióban, mert Ukrajna csatlakozás az nem egyszerűen csak egy csatlakozás, az egy olyan horderejű döntés, ami az európai integráció jövőjét évtizedekre, generációkra meghatározhatja. Ezt nem lehet csak úgy adminisztratív vagy intézményi kérdésként kezelni.
Egy tagállam képes blokkolni a folyamatot, vagy több kell hozzá?
Ez ugye megint értelmezés kérdése. Az talán nem vitatott, hogy magáról a csatlakozásról a döntést a tagállamoknak egyhangúan kell meghozni, és az alapszerződések itt elég határozottan fogalmaznak, és itt tagállami döntésről, nem pedig intézményi döntésről van szó. Az ugye az alapvető tagállami szuverenitási kérdés, hogy egy olyan nemzetközi szervezetben, aminek nagyon komoly hatáskörei vannak, kit engedek be és kit nem. Tehát ez nem intézményi döntés, ez tagállami döntés. Ráadásul ez nyilván az alapszerződések módosítását is szükségessé teszi. Az alapszerződések módosítására pedig minden tagállamnak a saját alkotmányos eljárásrendje szerint van lehetősége, tehát azt a legtöbb tagállamban ratifikálni kell, bizonyos tagállamokban ehhez népszavazást is kell tartani, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Ukrajnát felvenni az Európai Unióban csak tagállami konszenzussal lehet. Ugyanakkor ott már kinyílik a vita, hogy a tagállamok akarják-e, hogy az eddigi gyakorlatot kövessük Ukrajna esetében is, ami úgy szólt, hogy a csatlakozási folyamat minden egyes eljárási elemében a továbblépéshez egyhangúságra van szükség. Egyhangúságra van szükség ahhoz, hogy megnyissunk egy klasztert vagy egy fejezetet, egyhangúságra van szükség, hogy ideiglenesen lezárjuk, és egyhangúságra van szükség, hogy megállapítsuk, hogy a csatlakozási folyamat minden eleme teljesedésbe ment. Most itt több tagállam részéről meg néhány európai agytrözt részéről már repkednek olyan javaslatok, hogy hát igen, az alapszerződésnek ezt a rendelkezését eddig így értelmezték, ez volt a bevett gyakorlat, de talán most ezt az értelmezést szűkíteni kellene, kizárólag az érdemi politikai döntésekre, és mondjuk egy fejezet megnyitása, az egy technikai kérdés, az nem politikai kérdés, arról lehessen minősített többséggel dönteni.
De magyarán addig akarják elvinni, hogy az ellenkező országnak már ne legyen mersze azt mondani, hogy nem, mert már minden kész van.
Nyilván az európai intézmények órája az úgy működik, hogyha a tagállami politikai ellenállást ki akarják kapcsolni a folyamatból, akkor kétfajta időzóna létezik, van a még túl korán, meg a már túl késő. És most a még túl korán fázisban vagyunk, azt mondják, hogy hát majd a végén persze ez politikai meg lehet fogni, most akkor ez technikai kérdés, stb. De képzeljük el azt a helyzetet, hogy van egy tagállam, amelyik folyamatosan, konzisztensen ellenzi a csatlakozási folyamat előbrevitelét, azt leszavazzák minősített többséggel az eljárás során végig, majd van egy olyan helyzet, hogy az összes fejezet le van tárgyalva, az összes klaszter le van zárva, és akkor a tagállam azt mondja, hogy jó, rendben van, de én nem akarom, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. És akkor el lehet képzelni, hogy milyen elementáris erejű politikai nyomás lesz, hogy de hát ha végig tárgyaltuk, most már minden fejezetet lezártuk.
De nem
Ez a helyzet. Szerintem ez Ukrajnával szemben is tisztességtelen lenne, az európai polgárokkal szemben, a tagállamokkal szemben is tisztességtelen lenne, hogyha úgy vinnénk végig egy folyamatot, ezt kizárólag technikai, adminisztratív kérdésnek tekintve, hogy egyébként a politikai támogatás Ukrajna tagsága mögött nincs ott. És akkor végigcsináljuk ezt a folyamatot, tartom eddig tart, ha 2030-ig akkor addig, és akkor egyszer csak mondja a tagállam, hogy ja, de hát egyébként én ezt nem akarom, és végigmondtam, hogy nem akarom, most mégis itt vagyunk, hogy lezártátok a csatlakozási tárgyalásokat, és itt van ez a take it or leave it helyzetben vagyunk. Szerintem ez tisztességtelen és nem lenne helyes, de mint említettem, az utóbbi néhány évben elég sok tabu megdőlt az Európai Unió jogának értelmezésével kapcsolatban, politikai és ideológiai megfontolásokból. Én nem tartom kizártnak, hogy itt is fog egy olyan támadás indulni az eddigi bevett gyakorlattal szemben, ami azt célozza, hogy Ukrajna csatlakozási folyamata az felgyorsuljon, az ne azt a mintát kövesse, amit a korábbi, vagy az éppen jelenleg zajló más csatlakozási tárgyalások, mert például ugye Észak-Macedónia esetében föl sem merült eddig, és azt hiszem a jövőben sem fog fölmerülni, hogy konszenzus hiányában tovább lépjenek. Vagy Szerbia esetében föl sem merült eddig, és nem hiszem, hogy a jövőben fölmerülne, hogy konszenzus hiányában tovább léptessék a csatlakozási folyamatot. Ezek a beszélgetések kizárólag Ukrajna esetében zajlanak, ami már önmagában aggodalomra kell, hogy okot adjon.
Az ki nyerhető valahogy az Egyesült Államoknak, érdeke-e Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, vagy nem? Vagy nekik elég a nyersanyag megállapodás, amelyet kötöttek?
Nekem ezzel kapcsolatban csak feltételezéseim vannak.
Tehát nem mondtak nyíltan semmit eddig.
Hozzám az amerikai kollégáim részéről nem érkezett olyan jelzés, hogy bármilyen elvárás lenne Magyarországgal szemben, hogy Ukrajna csatlakozási folyamatához hogyan viszonyuljon. Ők az eddigi beszélgetésekből számomra úgy tűnt, hogy elfogadják, hogy ez az Európai Unió tagállaminak a szuverén döntése, hogy ki lesz az EU tag és ki nem. Itt azért a történeti hűség kedvéért meg kell jegyezni azt, hogy mindig, amikor az Európai Unió bővítéséről volt szó, az Egyesült Államoknak az álláspontja az nem elhanyagolható szerepet játszott abban, hogy az Európai Uniót mikor és milyen körben bővítették. Az eddigi amerikai adminisztrációk számára az Európai Integrációs Projekt a stratégiai jelentőségű volt, és a bővítéshez legalábbis az ő hallgatólagos hozzájárulásuk és támogatásuk kellett mindig, és ez volt a politikai realitás. És nyilván a Trump adminisztráció az sok tekintetben új korszakot hozott az amerikai külpolitikában és a stratégiai gondolkodásban, tehát még az nem világos, hogy a Trump adminisztráció is hasonló érdeklődéssel fogja követni az Európai Unió bővítését, mint az előző amerikai adminisztrációk. Az, hogy az Egyesült Államoknak mi az érdeke Ukrajna-Európai Uniós tagságával kapcsolatban, az talán három oldalról vezethető le. Az egyik az, hogy az Egyesült Államok az globális és regionális stabilitásban érdekelt, legalábbis biztonságpolitikai szempontból. Hogyha az amerikai meglátás, hogy ez az európai kontinens stabilitásához hozzájárul, akkor valószínűleg inkább pozitívan, ha pedig nem, akkor negatívan, vagy semlegesen fognak ez a kérdéshez viszonyulni. De az a vita, hogy Ukrajna Európai Uniós tagsága az a regionális stabilitás segíteni, vagy nem, az a vita az szerintem nyitott. Ugye a közkeletű vélekedés az, hogy ez Nyugat-Európában a mainstream, a többségi álláspont, hogy Nyilvánvaló, hogyha fölveszi Ukrajnát az Európai Unióba, akkor az stabilizálja Ukrajnát, ha pedig stabilizálja Ukrajnát, akkor azzal stabilizálja a régiót. És nekem ezzel kapcsolatban teljesen ellentétes véleményem van. Én úgy gondolom, hogy az a fajta geopolitikai konfliktus, aminek a megnyilvánulása jelenleg az orosz-ukrán háború, az a geopolitikai konfliktus, az nem fog eltűnni Ukrajna Európai Uniós tagságával. Tehát az a konfliktus az megmarad. Az történik, hogy ezt a konfliktust behozzuk az Európai Unióba, és innentől kezdve ez az Európai Unió és Oroszország közötti közvetlen biztonságpolitikai, geopolitikai konfliktussá alakul át, aminek lesz egy közvetlen frontvonala az Európai Unió és Oroszország között. És úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak stratégiai érdeke, hogy ez a közvetlen frontvonal Európai Unió és Oroszország között, ez ne legyen. Tehát legyen valami az Európai Unió és Oroszország között.
Egy ütköző zóna. Ukrajna nevét.
Ez ütköző zóna. És nyilván ezt, én nem tudom, hogy ezt a helyzetet az amerikai adminisztráció hogyan értékeli, de nyilván ez egy szempont lesz akkor is, amikor az Egyesült Államok kialakítja az álláspontját Ukrajna EU-s tagságáról. Van egy másik szempont, ami fontos a tekintetben, hogy az amerikai erről hogyan gondolkodnak. Ugye nyilván az Egyesült Államoknak és az amerikai vállalatoknak vannak Ukrajnában gazdasági érdekeltségeik. Az a megállapodás, amit Ukrajna és a Trump adminisztráció kötött, az ezeknek a gazdasági érdekeknek a menedzseléséről és biztosításáról szól. Most mindaddig, amíg Ukrajna-Európa integrációja ezeket az amerikai gazdasági érdekeket segíti, addig ez az Egyesült Államok érdekében is áll. Tehát az, hogy legyen Ukrajnának valamilyen kapcsolata az Európai Unióval, az, hogy az ukrán állam működése az átlátható legyen, a korrupciót visszaszorítsák, a tulajdonjogot garantálják, és így tovább. Mindaddig, amíg a folyamatok ebbe az irányba mutatnak, addig az az amerikai adminisztráció érdekében is áll.
Vállalataik vannak ott,
Vállalataik vannak, meg földjeik. És nyilván ezeket az érdekeltségeket igyekeznek kiterjeszteni. Ez az ő szempontjukból teljesen érthető. Ugyanakkor, ha Ukrajna az Európai Unió tagállamává válik, akkor ez olyan előnyt fog jelenteni az európai gazdasági szereplők számára, ami meghaladja azokat a lehetőségeket, amiket Ukrajna egyébként szerződéses úton az Egyesült Államoknak fog tudni biztosítani. Ugye onnantól kezdve Ukrajna az egységes belső piac része, ott befektetés, tulajdonszerzés, áruk, szolgáltatások, tőke, szabad mozgása az Európai Unión belül biztosított, és ennek az uniónak az Egyesült Államok nem része. Hát onnantól kezdve, ha csak az amerikai cégek nem tudják a gazdasági pozíciókat olyan módon bebetonozni, ami lehetővé teszi az uniós tagság után is ezeknek a relatív előnyöknek a beváltását, akkor ez, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez az Egyesült Államoknak egyébként gazdasági érdekében állna. Tehát szerintem az Egyesült Államoknak pusztán gazdasági szempontból, kereskedelmi szempontból az áll érdekében, hogy Ukrajna stabilizálódjon, és az amerikai befektetések biztonságát azt garantálják, de az nem áll érdekében, hogy európai gazdasági szereplők az amerikai cégeknél előnyösebb helyzetbe juthassanak, márpedig Ukrajna Európai Uniós tagságával azok a megállapodások, amik többletjogosítványokat biztosítanak az amerikai gazdasági szereplőknek, az európaiakkal szemben nem lesznek fenntarthatók. Ezért számomra egyáltalán nem magától értetődő, hogy az Egyesült Államoknak érdekében áll Ukrajna Európai Uniós tagsága.
Ez két szempont. Van még harmadik szempont is?
A harmadik szempont az a másodikból következik, ezt szedtem ketté, tehát a második szempont az az, hogy Ukrajna az kerüljön közelebb az európai struktúrákhoz azért, hogy a befektetések biztonsága, a gazdaság átláthatósága az rendben legyen. A harmadik szempont viszont annyira ne kerüljön közel, hogy az európai gazdasági szereplők előnyt élvezzenek az amerikaiakkal szemben.
Az orosz energiáról való Európai Uniós leválás, ez amerikai érdek, vagy nem amerikai érdek? Donald Trump elég világosan elmondja, hogy tessék amerikai LNG-t vásárolni. Ebből azt következik, hogy persze, hogy amerikai érdek.
Ugye, én ezt is egy kicsit bonyolultabban látom. Talán érdemes abból kiindulni, hogy először Magyarország és Európa érdekét azonosítsuk. Mert szerintem az ezzel kapcsolatos döntéseket alapvetően a magyar és az európai érdekek alapján kell meghozni. Nyilván érdekes, hogy mi lett az Egyesült Államoknak az elképzelése ezzel kapcsolatban. Ugye az európai gazdasági modell az arra épült, hogy az olcsó orosz energiahordozókhoz való hozzáférés idejét, van nukleáris energiát is, az lehetséges. Ez egy komparatív versenyerőny volt Európa és az európai gazdaságok számára. És úgy tűnik, hogy az európai intézmények és néhány tagállam azt a döntést kész meghozni, hogy ezt a komparatív előnyt ezt elengedik. És nem csak addig, amíg ez a fegyveres konfliktus Oroszország és Ukrajna között fennáll, hanem örökre. És hogy nincsen visszatérés a korábbi állapothoz.
Bármennyire is fáj, mint mondjuk Németországnak fáj, de mégis.
Ugye vannak olyan tagállamok, amelyek számára ez gazdasági fájdalmat okoz, ennek van egy ára. Ezt az árat most úgy gondolják, hogy készek megfizetni, de szerintem ez a döntés ez nem kellően kiérlelt, mert egyelőre ez még jó részt intellektuális probléma, egy olyan átmeneti időszakban vagyunk, amíg egyébként látva ugye az LNG beszerzéseket az orosz fosszilis energiahordozókhoz és a nukleáris fűtőanyaghoz való hozzáférés egyelőre lehetséges. Tehát igazából a teljes gazdasági hatását még ennek nem lehet felmérni, ez egyelőre egy intellektuális probléma, de ha meghozzuk azt a döntést, amit a bizottság javasol, hogy 2025-től kezdve új megállapodások nem köthetők, 27-től pedig a hosszú távú megállapodásokat is föl kell számolni, ki kell vezetni. Tehát 25-től, illetve 27-től lesz egy nagy törés Európa energetikai helyzetében, energetikai ellátásában. Ez is az innentől kezdve politikai probléma lesz. Nyilván ez az árakat fel fogja hajtani, nyilván ezt tovább fogja gyengíteni az európai gazdaság versenyképességét, ez a napi megélhetési költségeket nyilván emelni fogja. Ez innentől kezdve politikai probléma lesz, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a fajta politikai mérlegelés megtörtént, vagy az európai emberek fel vannak készítve arra, hogy milyen következményekkel fog járni az orosz energiahordozókról való leválás, de van néhány ország az Európai Unióban, ide tartozik Magyarország, és meg például Szlovákia is, amelyek számára ez a döntés, ez beláthatatlan következményekkel járna. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy bizonyos költsége annak, hogy leválunk az orosz energiahordozókról, hanem ez fizikai értelemben jelenleg lehetetlen.
Annyira kiszolgáltatottak vagyunk, mert hogy nincs más?
Jelenleg nincs olyan alternatíva az infrastruktúra és az ellátási források tekintetében, amivel nagyon komoly és azonnali beavatkozások nélkül ez lehetséges lenne. A másrészt pedig a költségek, azok nyilván a nagyobb kitettség miatt Magyarország és Szlovákia esetében lényegesen magasabbak lennének, mint más tagállamok tekintetében, és nem látjuk azokat a szolidaritási mechanizmusokat, még elképzelés formájában sem, amik ezek kompenzálnának bennünket ezért. Ugye azt mondjuk, nekem ez az érvem, amit a kollégáimmal szemben Brüsszelben mindig felszoktam hozni, hogy azt mondjátok, hogy Európa kollektív biztonsága teszi szükségessé ezeket az intézkedéseket. Hát azt mondjátok, hogy ez a döntés, ez mindenkinek az érdekében áll, mindenkinek a biztonságát szolgálja. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, de tegyük fel, hogy ez egy olyan kijelentés, ami alapján akkor elkezdünk beszélgetni. De hogyha ez így van, hogy az Európa kollektív biztonságát szolgálja, és mindenkinek az érdekében áll, akkor nem lenne az egy racionális elvárás, hogy ennek a terheit is mindenki viselje.
Tehát mondjuk, hogy a jelenlegi ár meg a jövőbeni ár közötti különbözetet dobjuk szét, és mindenki nagyjából ugyanannyit fizessen, vagy nekünk egy jelenlegi árhoz közeli árat garantáljanak egy szolidaritási mechanizmussal?
Ez mind a kettő megoldás. Ehhez még hozzátenném azt is, hogy az átálláshoz szükséges infrastruktúrális beruházások költségeit is teríteni kellene valahogyan a tagállamok között.
Át kell állítani a finomítókat.
Át kell állítani a finomítókat, bővíteni kell a vezetékes kapacitásokat, új kapacitásokat kell kiépíteni, stb. Ezek, hogyha azt mondjuk, hogy ez egész Európa érdekében áll, hogy ebből mindenki profitál, akkor ennek a költségeit is arányosan kellene megosztani a tagállamok között, mert az úgy nem megy, hogy hozzunk egy döntést, ugye ráadásul a bizottság energetikai javaslatait azt a jogalap tekintetében minősített többséggel lehet meghozni, tehát ezt a döntést Magyarország és Szlovákia ellenkezése dacára is meg lehet hozni. Ha hoztok egy olyan döntést, aminek a költsége jelentős részét nekünk kell majd viselni, akkor miközben a hasznokat szerintetek mindenki élvezni fogja, akkor egy ilyen szolidaritási mechanizmusnak mindenképpen az asztalon kellene lenni. Ez nem így működik. De visszatekintve, hogy a bizottságnak a javaslata, ami leválasztana bennünket az orosz energiahordozókról, az arra hivatkozik, hogy hát ezzel kapcsolatban van egy politikai konszenzus, hogy ezt meg kell tenni. És ez az egésznek a kiinduló pontja, azt mondja a bizottság, hogy a vezetők legfelsőbb szinten ebben megállapodtak, ő csak hoz egy javaslatot, amivel ezt a megállapodást akarja végrehajtani. Csak szeretnék arra visszautalni, hogy ez a megállapodás ez egyáltalán nem arról szólt, amiről a bizottság most beszél. Ez a megállapodás, hogy a Versailles nyilatkozatról beszélünk, 2022 tavasza. A Versailles nyilatkozat az azt mondta, hogy a tagállamok azok fel fogják számolni az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőséget. két nagyon fontos dolgot szeretnék itt tisztázni. Ebben a nyilatkozatban az atomenergia békés szélű felhasználásáról, nukleáris energiáról egyáltalán nincsen szó. A bizottság javaslata a nukleáris energiáról is kiterjed. A vezetők Versailles-ban a nukleáris energiáról nem nyilatkoztak. Vagyis nincs olyan politikai döntés, hogy az Európai Uniónak meghatározott határidőn belül, vagy egyáltalán valaha az orosz nukleáris, békés szélű nukleáris együttműködésből ki kellene szállni. Ilyen döntés nem született. A másik pedig, és ismét szerintem a szavaknak van jelentősége, tehát ha azt mondjuk Versailles-ban, hogy az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőséget fel kell számolni, a függőség felszámolása az nem azt jelenti, hogy kivezetem az európai energiamixből az orosz fosszilis energiahordozókat. Ez azt jelenti, hogy felszámolom a függőséget.
Tehát ha akarom, használom, ha akarom, nem használom.
Vagyis opciókat építek ki, ez az opció kiépítése szerintem valóban a tagállamok és az Európai Unió érdekében áll. Vagyis, hogy én el tudjam dönteni, hogy az adott körülmények között, ami ugye a fizikailag rendelkezésre álló beszerzési forrásokat és útvonalakat jelenti, én melyiket választom.
Ha két lehetőségem van, az jobb, mint hogyha csak egy lehetőségem van.
És ha három lehetőségem van, az még jobb, és így tovább. Ami azt jelenti, hogy az Európai Uniónak ez alapján, a döntés alapján 2022-től kezdődően anyagi segítséget kellett volna nyújtani a tagállamoknak ahhoz, hogy ezt a fajta diverzifikációt el tudják végezni. Most ugye Magyarország esete elég speciális, mert mi ezekhez a forrásokhoz politikai és ideológiai viták miatt egyelőre teljes körben nem férünk hozzá. De egyébként is vannak olyan szabályok, amik ezt a fajta diverzifikációt lehetetlenné tették. Az Európai Bizottság elmondta, hogy fosszilis beruházásokat csak nagyon szigorú feltételek mellett finanszíroz. Kőolaj alapú beruházásokat egyáltalán nem finanszíroz, földgáz alapú infrastruktúrális beruházásokat akkor finanszíroz, hogyha ezek bizonyos feltételeknek megfelelnek, például a zöld hidrogén szállítására is alkalmas infrastruktúrát lehet kiépíteni, amivel egyébként földgázt is lehet szállítani. De ugye ahhoz, hogy Magyarország diverzifikálhasson, ahhoz nekünk fosszilis infrastruktúrát kell kiépíteni.
Finomítót kell átállítani.
Finomítót, vezetékeket, interkonnektorokat, kompresszorállomásokat, stb. Ez fogja megteremteni azt a lehetőséget, hogy mi diverzifikáljunk, felszámoljuk az orosz fosszilis forrásoktól való függőséget, ami azt jelenti, hogy nyitva hagyjuk az orosz fosszilis energiaforrások beszerzésének a lehetőségét, de valódi versenyhelyzetet építünk ki a különböző források között. Ezek persze vagy vannak, vagy nincsenek. Ez is egy nagyon hosszú energetikai vitát lehetne folytatni, hogy van-e valóban molekula, amiről beszélgetünk, tehát hogyha úgy döntenénk, hogy nem vásárolunk orosz földgázt, hanem valami más, akkor be tudjuk-e szerezni, azt el lehet-e hozni Magyarországra. Ezek elég komoly és földhöz ragadt viták, mert ugye elméletben nem lehet földgázt Magyarországra hozni, vagy gyakorlatban vagy lehet, vagy nem, de ezeket ki kell építeni. Ha pedig nem finanszírozunk fosszilis beruházásokat, ezeket nem lehet kiépíteni, akkor ugye nem jogi eszközökkel kell ezt a problémát megoldani, azzal, hogy én megtiltom az orosz fosszilis energiahordozók behozatalát Magyarországra, azzal a problémát nem oldottam meg. Azzal oldom meg a problémát, hogy diverzifikálok, választási lehetőséget teremtek, de én azt látom, hogy az Európai Bizottság ezen a téren egyáltalán nem volt aktív az elmúlt években.
Az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság gazdasági manővereinek árát például, hogyha közös hitelt vesz föl, vagy ha felmondat egy szerződést, mint ez esetben 2027-től az oroszokkal, akkor ezt megfizeti? Ennek van egy konkrét kára, ami keletkezik mondjuk egy szerződés felmondásnál, nyilván abban a szerződésben bele van írva, hogy ez mennyibe kerül.
Hát itt most megint jogi varázslás zajlik. Ugye az Európai Bizottság az azt mondja, a sajtótájékoztatók során, meg a szakmai beszélgetéseken ez többször elhangzott, hogy ő úgy értelmezi, hogyha megszületik az a kötelező jogi eszköz, ami azt mondja, hogy 2027 után a hosszú távú szerződések jogilag nem fenntarthatók, akkor ez egy jogalap ezeknek a szerződéseknek a felmondására, méghozzá jogszerű felmondására, ami alapján a szerződésben résztvevő szereplőket kártérítési kötelezettség nem terheli. Ezt mondja a bizottság. Azt mondja a bizottság, hogy viszmajor, nyilván ez a magyar jogi terminológiában mi ezt nem viszmajornak hívjuk, hanem jogi lehetetlenülésnek, de ugye itt az a helyzet, hogy ezt a fajta érvelést az Európai Bíróság és talán a tagállami bíróságok is elfogadják, de nem tudjuk, mert nyilván ennek a jogi megalapozottsága ott is vitatható lesz. De ugye ezeknek az üzleteknek a jelentős részeivel kapcsolatos jogviták, azok választott bíróság és egyéb klauzulák miatt nem a rendes bíróságok előtt zajlanak, hanem nemzetközi választott bírósági fórumok előtt.
De valahol New Yorkban, amit a két szerződő fél kiköt, hogy melyik választott bíróságot fogadja.
Igen, mert hogy ezek olyan speciális szakmai kérdések, amelyeknek az elbírálására a rendes bíróságok nyilván szakmai tudása, kompetenciája vagy akarata nem rendelkeznek, nem ismerik a nemzetközi szokásokat, és így tovább. És azt a bizottság nem tudja garantálni, hogy ezek a választott bírósági fórumok is ugyanúgy fogják értelmezni ezt az Európai Uniós döntést, mint mondjuk az Európai Unió bíróság vagy a tagállami bíróságok tették. Tehát semmilyen garancia nincsen arra, hogy a nap végén a szerződésekben foglalt választott bíróság és egyéb vitarendezési kikötések azt fogják eredményezni, hogy a tagállami cégeknek horribilis összegű kártérítést kell majd fizetni azért, mert jogellenesen ezeket a hosszú távú szerződéseket felmondták. És a bizottság ezzel az ő kártérítési felelősségét le is verte az asztalról, mert azt mondta, hogy hát én szerintem a jogi helyzet az az, hogy itt jogi lehetetlenülés vagy viszmajor van, ez rendben van, és nyilván azt fogja mondani, hogy a választott bíróságoknak a joggyakorlatával és döntésével neki nincsen semmi tennivalója. Lehet, hogy még azt is megpróbálja majd az asztalra tenni, hogy ezeknek a választott bírósági ítéleteknek a hatáját az Európai Unióban nem lehet elismerni, de ez attól még a nemzetközi végrehajtást nem fogja kizárni. Tehát megint olyan lehetetlen jogi helyzetben löki a bizottság a tagállamokat ezzel a döntéssel, aminek a következményeit szemmel láthatóan nem gondolta végig.
Az világos ma, hogy a bizottság által korábban felvett hitelek terhe, az hogyan oszlik meg a tagállamok között?
A hiteleknél, ugye nyilván a hitelfelvétel az eseti döntések eredménye, a hitelfelvételre a tagállamok azok felhatalmazást adnak a bizottságnak, az, hogy a bizottság mikor, mennyit, milyen feltételekkel vesz fel, az a bizottság pénzpiaci döntésének az eredménye. Ugye ezeknek a hiteleknek a visszafizetését azt elsődlegesen az Európai Unió költségvetése garantálja. Ugye abban az esetben, hogyha a hiteleket tovább folyosít a bizottság, akkor nyilván a hitel kedvezményezettjei fogják ezt visszafizetni. Ha ez nem történik meg, akkor az Európai Unió költségvetése áll helyt. Ha pedig ez sem lehetséges, akkor nyilván az Európai Unió költségvetése mögött a tagállamok az európai GNI-hoz való hozzájárulásuk arányában másodlagos kötelezettséget vállalnak, és másodlagos kötelezettséget vállalnak a többi tagállam kötelezettségért is, tehát hogyha mondjuk A tagállamnak be kellene fizetni a közösbe valamennyit azért, hogy a hitelt vissza lehessen fizetni, de ezt nem teszi meg, akkor az összes többi tagállam helytállása nem csak az EU-s kötelezettségre, hanem a többi tagállam kötelezettségére is kiterjed, tehát ez egy többszörös biztosítéki rendszer.
Eddig jó üzletnek tűnt a piacról hiteleket felvenni azokra a célokra, amikre a bizottság annak idején megjelölte?
Nem. Most így visszatekintve ez számos kérdőjelet eredményezett. Ugye nyilván, amikor a COVID gazdasági válság idejében megszületett a nagy döntés, hogy az Európai Unió formabontó módon hatalmas hitelt vesz fel, és ebből fogja finanszírozni az újjáépítési alapot, meg még egyéb eszközöket, ez ugye az új generáció, vagy következő generáció EU-s hitelcsomag volt, akkor a pénzpiaci környezet az teljesen más volt, mint ami most. Akkor az Európai Unió jelentősen kedvezőbb feltételek mellett férhetett hozzá kölcsönhöz. Nyilván az Európai Bizottság ezt a kölcsönt ezt nem vette föl egy összegben az akkori feltételeknek megfelelően, hanem mindig csak annyit vett fel, amennyi egyébként mondjuk az újjáépítési alap kifizetésének a finanszírozásához kellett, ami azt jelenti, hogy jelenleg ezek a kamatterhek lényegesen magasabbak, mint akkor voltak, és lényegesen magasabbak, mint az bárki várta. És ugye még a tőkeösszeg törlesztése meg sem kezdődött, csak a hitelkamatoké. A tőkeösszeg törlesztése az 2029-től, tehát a következő pénzügyi ciklusban fog megkezdődni, és a bizottság saját becslései szerint is a tőke és a kamat törlesztések mértéke akkora lesz 2029-től, és itt most kapaszkodjanak meg, akkora lesz 2029-től, hogy az Európai Unió éves költségvetésének az 1/5 el fogja venni. Tehát jelenleg az Európai Unió éves költségvetése az európai GNI 1%-a körülbelül. Most 2029-től, hogyha az Európai Unió költségvetésének a mértéke nem fog változni, ennek az 1%-nak a 20%-át az Európai Unió adósságszolgálatára fogja fordítani, ami azt jelenti, hogy a költségvetésnek csak a 80%-át lehet arra fordítani, amire egyébként az Európai Unió politikai célkitűzése irányulnak, és hozzáveszem azt, hogy ha valóra válik az európai intézményeknek az a várakozása, hogy Ukrajna 2030-szor az Európai Unió tagja lesz, akkor azt látjuk, hogy a háború kitörése óta az Európai Unió az éves költségvetésének körülbelül egy negyedének megfelelő összeget fordított Ukrajna finanszírozására. Tehát az Európai Unió költségvetése 2030-tól úgy néznek ki, hogy annak az egyötöde elmegy adósságszolgálatra, elmegy egy negyede Ukrajna finanszírozására, és akkor ott vagyunk, hogy az Európai Unió költségvetésének a 45%-át már elköltöttük úgy, hogy még semmi olyanra nem költöttünk, amire jelenleg az Európai Unió költségvetéséből egyébként költünk. Tehát nem látom, hogy ez pénzügyileg hogyan lenne fenntartható, vagy hogy ennek a finanszírozási hátterét vagy bárki átgondolta volna.
A most készülő magyar szuverenitásvédelmi törvényt ezt meg kell feleltetni az Európai Unió tömegtájékoztatási rendeletének, ami ez év augusztus 8-ától hatályos, és kifejezett rendelkezések vannak a határon átnyúló együttműködésekre, az oknyomozó újságírás támogatására, stb.
Ugye általános elvárás az, hogy minden tagállami jogszabálynak meg kell felelni az Európai Unió jogának. Ez általános elvétel, ez nyilván arra a törvényre is vonatkozik, ami egyébként a közélet átláthatóságának a védelmét szolgálja.
Tud-e az Európai Unió bármilyen intézkedést tenni, ha egy tagállamban nyíltan kisebbségellenes főhatalom kerül megválasztásra, ami ennek Romániában Gyorgye Simion ígérkezik?
A magyar külpolitikának és Európa politikának a kezdetektől fogva egyik központi célkitűzése volt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogának a védelme. Ezzel az Európai Unióban hosszú évtizedek óta birkózunk. Ja, annak idején, amikor a Lisszaboni szerződést elfogadtuk, akkor ünnepeltük azt, hogy ez lehetőséget teremt arra, hogy az Európai Unió fellépjen a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelme érdekében. Illetve általános elvárás valamennyi tagállammal szemben, hogy biztosítsa a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak a védelmét. Ez már egy nagy vita volt. Mi azt szerettük volna, hogy általában, mivel kisebbségek jogairól legyen szó, ami magában foglalna adott esetben a kisebbségek kollektív jogait, nem csak a kisebbséghez tartozó egyéneknek a személyes jogait, de itt akkor csak fél sikert értünk el, de azt ünnepeltük, hogy az Európai Unió e tekintetben is kap bizonyos mozgásteret. Én azonban azt látom, hogy ez egy beváltatlan ígéret maradt. Az európai intézmények valamiért nem tekintik feladatuknak azt, hogy a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyek jogainak a védelmét intézményes formában felvállalják. Ezt látjuk az európai polgári kezdeményezések sikerét illetően, amik erre a területre irányultak. Ott az Európai Bizottság többször is úgy foglalt állást, hogy neki nem érzi, hogy lenne teendője akár a regionális autonómia, akár a kisebbségi kultúra nyelvhasználat tekintetében. Úgy nem világos, hogy miért gondolja ezt a bizottság, de eddig kifejezetten visszafogott volt. Elemen szélesen nyitotta a kaput a kisebbségekhez tartozó személyek egy másfajta értelmezése előtt, ami más közösségek jogainak a védelmére koncentrál, nem pedig a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak a védelmére. Tehát én azt látom, hogy rengeteg lehetősége lenne az európai intézményeknek hatékonyabban itt fellépni, de ezt eddig nem tették meg. És abban az esetben, hogyha a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait sérelem éri valahol az Európai Unióban, az európai intézményekre eddig igazából nem számíthattak.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Boka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter volt az Arena vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.